Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van a vonal túlsó végén. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát sokat gondoltam Ausztráliáról, de hogy a legnagyobb vasérsztermelő országok közé tartozik, az bevallom, nem tudtam.
Hát Ausztráliát nehéz egyébként kihagyni ezekről a listákról, mert a vasérzben világelső, de világelső még Ausztráliában, Ausztrália a bauxitban, bocsánat, lítiumban, cinkben második, aranyban második, ezüstben ötödik, részben hatodik, szóval elképesztő mennyiségű.
És sávosan progresszív az adórendszere, mint valahol olvastam
igen,
róla.
Igen. Hát majd eljutunk el ez a végén, de egy biztos, hogy a vasércről beszélünk most ebben a hónapban. Ugye ez mint anyag a mai modern társadalomnak az egyik legjobban használt anyaga, és ebben Ausztrália tényleg az első, a világ vasércének 35%-át ők adják. Tehát, hogy ez egy mennyire koncentrált piac egyébként. De a második legnagyobb Brazília, akiről szó lesz, az 14,6%-ot termel ki, és Kína a harmadik 13,8-a. Tehát azt lehet mondani, hogy az első három adja a világ vasérc termelésének a 63%-át. Tehát nagyon-nagyon komoly nagyságrend ez. A többiek azok már, tehát ami India az ilyen 9%, Oroszország az 3,8, és Ukrajna is csak 3,1. Egyébként pont az orosz-ukrán háborúnak egy ilyen viszonylag elhanyagolt része, hogy az a Donyecki medence az egy nagyon erős ásványi kincs, és nagyon gazdag terület. Tehát pont azt mondják, hogy a mostani hadi állapotok szerint például Oroszország az ukrán nem is energia, hanem ilyesmi a készletek körülbelül 2/3-át elfoglalta. Tehát ez itt a fő vita, tehát ennyire fontos témák ezek. De visszatérve Ausztráliára, tehát Ausztrália ebben abszolút első és a legnagyobb, de a területe egyébként azért érdekes, mert a Föld hatodik legnagyobb országa, és 7,7 millió négyzetkilométeren 27 millió lakos van. Most ez egyébként azért érdekes, mert az előtte levő országokban a lakosság sokkal nagyobb, tehát ez egy nagyon gyéren lakott ország, talán Kanadához hasonlítható, 9,9 millió négyzetkilométeren van 38,5 millió.
Hát de nem egy barátságos vidék ez az Ausztrália azért, ha a földrajzát nézzük, mert egy nagy kopár sivatag a nagy része.
Igen, de egyébként pontosan a Föld egyik legszárazabb, talán a legszárazabb kontinense. Az évi csapadékmennyiség a területének kb. 50%-án 300 mm alatt van. Tehát ez azt jelenti, hogy ez tényleg száraz, hogy össze tudjuk hasonlítani, a Magyarországon kb. 600 mm per év az átlagos eső. Ez nyilván változik. Szóval ez egy tényleg egy igen cudarékhajlatú ország, de hatalmas terület. És egyébként, ami még érdekes így a statisztikában, hogy a világ 9. legmagasabb egyfőre jutó GDP-t tudja ez az energia, vagy ez a fajta erőforrás bőség adni, ami az érdekes, mert 62 ezer dollár körül van per fő, ami szingapúri szint, tehát a 8. a Szingapúr, és közvetlenül mögötte ugye 9. Ausztrália és 10. Katar, tehát EU átlag fölött mozgunk. Tehát azért ez egy olyan fajta bőséget és jólétet tud adni, ami elképesztő. De így röviden végigfutva a történetén nem mindig volt ez így, tehát Ausztrália egy nagyon későn felfedezett kontinens, tehát a 17. század körül jelentek meg először az északi részén spanyolok, majd aztán megérkeztek a hollandok is, akik fel is fedezték. Tasman Ábel Tasman volt, aki 1642 és 40 körül körbe is hajózta ezt az egészet, Tasmániát róla nevezték el. Aztán a hollandokat követve megjelentek az angolok 1783-ban, ugye Amerikát elvesztették, úgyhogy valamit kellett találni, és hát egy 11 hajós flottával megjöttek, és akkor meg is alapították Sydneyt, és aztán szépen elkezdték gyarmatosítani. Ezt persze nem szabad egy gyarmatként eltekintve, ez egy hatalmas ügyet terület. Itt ilyen külön kolóniák, területek voltak. 6 kolóniából áll egyébként, vagy ilyen 6 ilyen országból, vagy államból áll a mai terület is. Az első nagy lökést, ami már ebbe az irányba mutatott, az 1850 itáni aranyláz, de jelezte, tehát akkor elindult egy komolyabb bevándorlás. A lényeg az, hogy 1901-től szövetségi dominium, tehát gyarmata, de önigazgatással már Ausztrália, és itt önálló zászlója, és van a 6 csillagban, az a 6 államuk, és 1942-től független, amikor gyakorlatilag ilyen alkotmányos monarchia, tehát nekik is a Károly lesz az uralkodójuk. Úgyhogy ami fontos így a földrajzára, vagy a földrajzában bármi lehetséges, tehát tulajdonképpen az északi rész, az esőerdő és a déli rész, az gyakorlatilag a partvidékek lakottak, tehát ez a 26 millió lakos azért ez nagyvárosokban jelenik meg, Sydney az 5,3, Melbourne 5,1, Brisbane 2,5, szóval azért nagyjából oda koncentrálódik a lakosság, a bányaipar, illetve amiről beszélünk, az meg pont nem. Tehát az ennek a kontinensnek hát hatalmas maga a terület. A középső része az ilyen nagyjából sivatagi rész, de ahogy egyszerűen lássuk, a nyugati részen van gyakorlatilag a vasért bányászat, sok helyen van, de a legerősebb az ott van, és keleten meg a szén. És gyakorlatilag ebből ezért nincs is vasiparuk, egyébként marha érdekes, hogy az OECD-ben az egyik legszegényebb gyártási kapacitásokkal rendelkező ország, tehát meglepő, hogy
ez tök gazdag. Furcsa, hogy akkor megéri hajóra rakni, és valahova máshova átszállítani, gyanítom Ázsiába, mert ott vannak az indiaiaknál, meg a kínaiaknál a nagy vasért dolgozók.
Kína veszi fel, tehát ugye Kína a föld legnagyobb vasért, vagy acél gyártója, és hát Kínába viszik, de én amit olvastam, engem is meglepett, tehát nyilván van acélgyártásuk, de az nem egy messze nincs arányban ahhoz az erőforráshoz, ami nekik ott a föld alatt van, vagy amit ők kitermelnek. És ennek a fő oka az az, hogy túl drágák az ausztrál emberek. Tehát gazdaságilag, ahogy én olvastam, láttam, valójában nem éri meg Ausztráliába acél gyártani, máshol olcsóban gyártják.
De ez hogy a közterek megdrágítják a foglalkoztatást? Vagy nem hajlandóak versenyképes fizetésére?
Nem, az átlag jövedelmek magasabbak. Aha. Nem az, amit mondasz, nem hajlandó. Tehát tulajdonképpen úgy néz ki, hogy mindenük van, ugyan mondjuk a kontinens két végén, tehát szén meg acél meg minden van, de valójában nem jöttek létre olyan nagy öntödék. A alumíniumipar már egy picit jobb a helyzet, de egyébként az acélipar az elment mellettük. Erről talán nem is nagyon hiányzik nekik, de talán ami a helyi mennyiséghez kell, azt ők legyártják, de ők nem egy acélexportőr ország. Uh-huh. Tehát a föld legnagyobb acélgyártói között biztos nincsenek. Tehát, és az érdekes, mert valójában egyébként egy kicsit Norvégiához hasonlítanak ilyen szempontból, ott is borzasztó, hogy ez ugye olaj és így tovább, tehát sok a természeti erőforrás, de valójában kevés az a fajta feldolgozóipar. Na most azt kell tudni, hogy itt minden a bányaipar, tehát a gazdaságnak az alapja a bányaipar, innen datálódik minden. Én néztem, hogy például hogyan szállítják ki, mert olyan kikötőkre viszik ki a vasércezot például a nyugati része, amiket az ember nem is tud. Tehát ezek ilyen nagyon gyéren lakott részek, és kiderült, hogy a bányavállalatok építenek vasútvonalakat. Tehát itt gyakorlatban úgy működik, hogy a nagyobb, a nyugati részen a legnagyobb vállalatok, azok ilyen szempontból ők építették meg a saját legnagyobb vasútvonalaikat, ami kizárólag csak vasércet szállít, és utána lerakják a hajókra, és már viszik is tovább. Tehát ezek el sem ennek színnék meg ilyen helyekre. Egyébként a legnagyobb bányavállalatok is a világon abból a háromból, de 54-ből a Rio Tinto, a második, a BHP és a Fortescue, azok ausztrálok. Tehát, hogy azért lássuk, az ötödik az ArcelorMittal, az első meg egy brazil, akiről majd fogunk beszélni, a Vail. De, uh-huh. De összességében őrületesen erős a bányaiparuk. Szóval ez az egész ország nagyjából a bányászatról szól.
De figyelj, Zoli, érdekes, mert Ausztráliáról és meg Új-Zélandról azért állattenyésztés is az emberek eszébe jut. Hát erről szólnak a filmek, hogy ott marhát terelnek, meg birkák vannak, elsősorban Új-Zélandon vannak persze birkák, de hogy az állattenyésztés az a határban sincs?
Hát a határban sincs, mert a partvidék lakható, tehát persze nyilván, hát most 26 millió emberről beszélünk, ugye ez két és félszeres Magyarország, tehát ott nyilván lehet fajlagosban elég sok szarvasmarha, de azért ők nem egy Argentina, tehát ők nem fognak másfél millió szarvasmarhával, vagy nem is tudom mennyi.
Igen, hát nincs is annyi lehetőség, az igaz. Viszont mi a helyzet az adórendszerrel, mert hogyha ez ennyire fejlett ország, akkor gyanítom a bányajáradékok alapozzák meg a jólétet.
Egyébként még annyit, hogy itt a feldolgozóipar, hogy beszélünk lítiumról, hogy a lítiumnál már más, ott is ők elsők, de ott például a lítiumnál már a feldolgozás az komolyabb, és például a Tesla tervez, tehát ők eleve a napelem, és a Tesla tervez egy nagyon komoly gyártási kapacitást, talán el is indították már Ausztráliában. Egyébként a Tesla Big Battery projektet náluk csinálták meg, tehát ami azt jelenti, hogy a különböző hálózati kiegyenlítésekre egy baromi nagy akkumulátortelepet hoztak létre. Ennek fő oka az, hogy ők is próbálnak zöld irányba venni, és az energiájuk 60%-a szénből van. És emiatt próbálnak átmenni. Egyébként az egy főre jutó ilyen fotovoltaikus vagy ilyen napelemes termelésben már a másodikok. Tehát az első világon Hollandia, azért 817 watt per fő, és Ausztrália második 742. Tehát azért ott vannak már iparágak, amiben az újakban úgy tűnik, hogy ott lesznek, de azért még ott is azért a helyi erőforrások, amelyek már a világ legnagyobb napelemgyártói, ugyanúgy a kínaiak. Na most, amit kérdeztél az adózásra, az adózásban nem kellemetlen, de nem is annyira kellemes. Az áfájuk az kellemes, az 10%, de vannak különböző ilyen luxusavadók. Érdekes, hogy a jó boraikat is egy ilyen 29%-os boradóval, egy ilyen kiegyenlítő adóval terhelik, ami szomorú, mert azért ők adtak jó pár bort a világnak, a Siráz és így tovább, ami onnan jött. A luxusautókra van egy speciális magas adók, és a társasági adójuk egyébként az 30%, és amiről beszéltünk, az a bánya járadék, vagy ez a bánya royaltyva, amit fizetnek, az százalékos, a kitermelt vasérc esetében az 7,5%, a széni 8%, az a kitermelt értéknek a százaléka. Tehát azért ez egy elég súlyos érték, tehát ez egy olyan, mint egy ilyen iparűzési adószerű volna, tehát egy ilyen nagyon, nagyon magas járadék. Ebből egyébként rekordbevételeket is érnek el. Tehát ez innen ered. De az alaptársasági adójuk az 30% és 25% a csökkentett, amilyen kis KKV irányba mutat. A személyi jövedelem adójuk az progresszív, ugye az elején mondtad, de 45%-ig megy föl.
Az derék azért.
Igen, szóval ott azért ezt elég komolyan veszik. Körülbelül olyan, hát 45 ezer ausztrál dollárig, ami most úgy kerekítve durván 10 millió forint fölött van, 19%, és aztán utána pedig, de körülbelül úgy, ahogy nézzük, majdnem 4-5 millió forintig egyébként nincs is adójuk, és aztán utána 180 ezer dollár fölött kattam be ez a 45%, ami elég fájdalmas. De hát ami úgy így átszámolva is olyan 50 millió forint körül lehet. Tehát a lényeg az, hogy Ausztrália élvirul, igen jók a kilátásai, tehát minden, én úgy gondolom, hogy nyilván nem lett a legnépesebb országa a Földnek, de az már elvehetetlen, hogy ásványi kincsekben a leggazdagabb. És én azt gondolom, hogy ennek az országnak a fejlődését ez nagyon hosszú időn keresztül meg fogja határozni. Talán a változás az annyi lesz, hogy úgy a felhasználás vagy a bányászat eltolódik más irányba, valószínűleg a feldolgozó iparuk is javulni fog. Egyébként nagyon erős az ausztráloknál a szállítmányozási üzlet, tehát a TNT és így tovább, ezek mind onnan jöttek. Ezek kiegészítők, de valójában Ausztráliában ez a nehézipar, a gyártás, az marginális. És azért valójában nem csoda, mert 27 millió embernél azért olyan sok mindent nem lehet csinálni. Tehát azért az nem egy ilyen, főleg nagyvárosban élnek, az ipar meg nem annyira nagyvárosi, tehát azért itt vannak akadályok, de én úgy gondolom, hogy ennek a kontinensnek a kilátásai igen jók, és ezt már most is az egyfőre jutó GDP-je elég jól mutatja. Szóval azért az a világban a top 10-ben lenni, csak ezzel a termelési, kitermelési üzlettel nagyon-nagyon komoly eredmény. Úgyhogy én ennyit gondoltam már egy bemelegítésképpen Botonnak.
Oké, Boton, Zoli, nagyon szépen, nagyon szépen köszönjük, Botonnal folytatjuk, akartam mondani.
Nagyon szívesen.
Csak éppen eszembe jutott, hogy ezentől az András kénytelen lesz a GDP dumáját átalakítani Ausztrália utolérésére, Ausztria helyett, olyan szépeket mondtál a GDP kilátásaitól.
Ha így folytatjátok, akkor emigrálok Ausztráliába, úgyis ennek a gondolatával foglalkozom.
Mondom, mert valami messze van, de egyébként Ausztriát simál hozzá. Tehát ez, az adom, már túl van.
Igen. Na, köszönjük még egyszer. Szia, szép napot.
Köszönjük.
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk Ausztráliáról, mert hogy ők a legnagyobb vasérc kitermelők a világon, és a vasérc kitermelő országok rangsorán haladunk majd adóvilág rovatunkban a következő hetekben. Gerendi Zoltán a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. A vonal túlsó végén Feledi Boton külpolitikai szakértő. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Ausztráliába kalandozunk, az abókról beszéljünk, mert hogy mostanában, nem tudom, neked feltűnt-e, hogy a viharban ne tűnt volna fel külpolitikai szakértőként, hogy így forrong a világ különböző sarka az őshonosok kapcsán. Ugye Kanadában volt a botrány az indián bent lakásos iskolákról, és hát Ausztráliában is voltak olyan hírek, hogy ott bocsánatot kérnének, kártérítést fizetnének, stb. Nem tudom, hol tart ez az ügy, mostanában van-e fejlemény?
Abszolút igen, tehát az angol száz nemzeteknél ez elindult elég erősen, tehát ahogy az USA-ban is, akár a rabszolgatartás kapcsán, úgy Kanadában részben a benszülöttek, részben ugye az egyházi abúzusok kapcsán is. Egyébként ez szintén minden vonalon fut most Ausztráliában is, tehát részben a aboriginalek, részben pedig az egyházi abúzusok felderítése, de kiderült, hogy még mezei idős otthonokban is egész komoly ügyek vannak sajnos. Tehát erre most a hatóságoknak mondjuk úgy, hogy érzékenyebb lett a füle. Ebből politikailag azért nyilván ez, hogy hogyan kezelték az őslakosokat, és nagyjából hasonló szindróma, hogy ugye nem lettek úgy iskolázva, szét lettek szedve a családok, elképesztő mértékű alkoholizmus, tehát sajnos ugyanazt látjuk a világ különböző pontjain, ahol az európai gyarmatosítók megjelentek. Úgyhogy ez egy politikailag nagyon komoly játszma, ugye méretükben azért nem egy akkora közösségről beszélünk, hogy ők itt megbuktassák a kormányt, de ahogy ezt láttuk, ugye Új-Zélandon is most már volt olyan miniszter, aki törzsi háttérrel rendelkezett, tehát ilyen szempontból az integráció azért szépen lassan a politikai értelemben is halad.
Hát így ideje több száz év után foglalkozni ezzel a problémával. Na de akkor haladjunk tovább. Milyen az ausztrál belpolitika helyzet? Parás politikai viták, vagy nagy nemzeti egyetértés a jólétben a torta szeletelgetésével vannak csak elfoglalva?
Olyan óriási nagy nemzeti egyetértés nincsen, tehát elég erősen polarizált országról van szó, ebből a szempontból sokkal közelebb áll az Egyesült Államokhoz, mint Kanadához, bár sajnos Kanada is elkezdett fölzárkózni ebben. Volt is egy komolyabb kormányváltás, ugye egy jobboldali kormányt váltott egy baloldali liberálisabb kormányzat. Itt mondjuk a külpolitika az egyébként megint csak meglepően stabilabbnak tűnik, míg belpolitikai értelemben itt azért a nagy gazdasági, illetve ipari lobbik azok, akik váltakoznak a különböző kormányzatok mögött. Ugye, ahogy itt Zolival is beszéltétek, tehát a bányacégek, az agrárium, tehát a nagy exportőrök azért elég meghatározó elővel rendelkeznek ebben a történetben. Ami kevésbé ismert Ausztráliáról, hogy a klímaváltozás szempontjából viszont nagyon-nagyon rosszul áll. Tehát a területek egy jó részén nagyon komoly vízgazdálkodási problémák vannak, és egyébként a talajerózió az szintén egy olyan szintű probléma, ami már abszolút fenyegeti a mezőgazdaság élhetőségét. Nem szólva a nagyon-nagyon nagy területeken zajló állattartásról, ahol ugye emlékszünk a invazív fajok különböző eseteire, azok ugye klasszikus.
Hát meg ne vegyük, vagy ne feledkezzünk meg arról, hogy milyen irdatlan bozott tüzek tombolnak, ezzel összefüggő hír. Csokor volt, hogy lángolt fél Ausztrália, nem is oly régen még.
Bozott tüzek és a nagy korallzát önnek meg a
fehéredése.
És ezt azért így most globális szempontból nézve, hogy összehasonlítva néhány más országgal, nagyon-nagyon-nagyon lassú az ausztrál politikai reakció ahhoz képest, mint amekkora bajban vannak. Tehát a saját, még azt mondanám, hogy a saját racionalitásuk alapján is egy picit lassabban cselekszik a politikai elit, pont azért, mert a nagy ipari érdekek eléggé megkötik a kezüket.
Uh-huh. És akkor emellett vannak töredezettségek a belpolitikában? Hogy ki hogy kezelni? Nem erősödnek ott a zöld mozgalmak pont erre a problémára reagálván?
Nem látványos. Tehát érdekes, hogy a polarizáció ezt hogy el tudja nyomni egyébként. Ugye ugyanez a helyzet az USA-ban is, ha megnézzük, vagy például Nagy-Britanniában se látunk egy zöld pártot. Tehát valahogy így az angol száz rendszerben, alapvetően két osztatúbb rendszerekben ezt nem látni, hogy önálló harmadik erőként feljönne. Természetesen vannak olyan helyi politikusok, és vannak olyan helyszínek, ahol ez releváns, de nem lehet azt mondani, hogy most holnaptól le lesz cserélve az ország politikai elit, hogy Németország vagy kormánykoalíció része lesz majd egy erős zöld pár. Tehát ilyet nem látunk, ezért is mondom, hogy hát a lakosságnak a tudatossága is nyilván egy kérdés, hogy a néhány nagyváros, ahol élnek, ahhoz képest a kontinens nyilván máshogy néz ki. Tehát ez megint csak egy olyan különbség, hogy ha nem látom, ha nem az én kertemben van, vagy nem az én kertem mögött, akkor vajon mennyire veszek róla tudomást, de azt hiszem, hogy ez nem csak az országoknál okoz kihívást.
Igen, na és akkor külpolitikája az országnak milyen? Mert ott meg a legutóbbi híreket nézve volt orosz kémhálózatnak a vélt leleplezése, közben pedig atomtenger alatt járót vesznek az Amerikai Egyesült Államoktól, ami ugye a kínaiaknak nyilván, akik az érdekszférájukat arra felé is tologatják kifelé, nem jó hír. Ráadásul ugye benne vannak az általad is gyakran emlegetett öt szem koalícióban, nagy angol száz titkosszolgálati összefogásban.
Így van, igen. Tehát itt egy nagyon-nagyon komoly változást láttunk az elmúlt 3-4 évben a külpolitikai irányvezetésben, mert hogy ugye addig nagyjából a 2010-es évek végéig egy alapvetően nagyon Kína-barát kormányzat volt, amikor szépen lassan egyre több jel mutatta, hogy a kínaiak külkeményen dolgoznak titkosszolgálati módszerekkel és gazdasági nyomásgyakorlással, ha kell az ausztrál politikai döntéshozatalon. Ugye ez az, ami fokozódott, és amikor végül a Covid eredetét gondolták, hogy kivizsgáltatnák az ausztrálok is, ezt bejelentették még valamikor 20 elején, akkor nagyon-nagyon elmérgesedett a viszony, gyakorlatilag a kínaiak soha nem hívják szankciónak, hanem mindenféle közegészségügyi okok miatt, de nem importáltak ausztrál marhahúst, szenet, és nagyon sok minden másra gyakorlatilag tilalmat hoztak. Ez az, ami most, tehát így 2023 tavaszára kezd oldódni, és egyébként érdekes módon nem az ausztrálok miatt. Mert hogy eközben ugye az ausztrálok valóban az AUKUS nevű szövetséggel, tehát ez a britek, amerikaiak, ausztráloknak az angol száz tengeri hatalmi szövetsége, friss fejlemény, ugye itt történt meg az a nagy deal, hogy Ausztrália lesz a hetedik nemzet a Földön, akik atom meghajtású tengeralattjárókat fognak vásárolni, és atom meghajtású tengeralattjáró birtokosok lesznek. Várhatóan, hogyha az USA ezt ugye le tudja szállítani, ez azért ugye nem holnap lesz, tehát egy ilyet összeszerelni, az egy kis időbe fog telni. És itt a franciák ugye annak idején eléggé megsértődtek, mert nem tőlük vásárolták meg az egyébként nem ilyen típusú tengeralattjárókat. Tehát ebbe a szövetségbe beléptek, és ugye az adóvilág nagy előnye, hogy mindig valahogy jól érezzük az időzítést, mert pont ma hétfőn fognak találkozni San Diego-ban másfél év után az AUKUS vezetők, tehát Biden, illetve a brit miniszterelnök és az ausztrál miniszterelnök fognak összeülni, hogy megbeszéljék, hogy a katonai együttműködésen túl milyen technológia transferekről van szó. Tehát itt egy nagyon komoly dolog történik a háttérben, aminek a mélységeit egyébként ma majd sejtetni fogják legalább. Erre rákészülve egy Red Alert nevű riportot hozott le az ausztrál sajtó múlt héten. Nem tudom, ki játszott ezzel a játékkal annak idején.
Én szenvedélyesen. Mindig az oroszok nyertek valahogy a baj.
Igen, mert ott a Leopard 2 náluk volt beállítva.
Igen, az a mamut tanknak nevezett valami, az mindent csöpört. Igen, meglepett engem is mindig.
Reméljük most ez az Ukrajnában fordítva lesz, és valóban a leopárdok viszik majd ezt a győzelmet. Viszont egy nagyon komoly, mondjuk úgy, hogy vészcsengőt húzogatnak a kínaiakkal kapcsolatban, tehát a kínai mennyire legyünk barátkozósak, mennyire katonai értelemben kezeljük történetbe, az egyensúlyozás zajlik. Kínaiak úgy látszik, hogy azzal próbálják éppen a szövetséget a túloldalon lazítani, hogy most újra elkezdtek egy picit kedvesebbek lenni az ausztrálokkal. Uh-huh. Ugye az sem véletlen, hiszen az ausztrál miniszterelnök egyik, mint az indiaiakkal barátkozik, a kínaiak regionális ellenfelével, meglátogatta még a saját gyártású indiai repülőgéphordozó hajójukat is a múlt héten. Tehát érezni azt, hogy Kína dolgozik azon, hogy Ausztráliának ne legyen olyan könnyű ez a döntés, hogy akkor beáll a euróatlanti, transzatlanti értékláncba, hanem egy kicsit próbálják ezt lazítani. Úgyhogy most ez a nagyon izgalmas küzdelem megy, de azért elég egyértelmű a döntés, hogy merre akarnak menni, illetve hát itt azért tényleg olyan technikai dolgokról is szó van, hogy a tenger alatti különböző projektek, szonár projektek, hangsebességgel közlekedő légieszközök, tehát itt nagyon sok minden van, ami még izgalmas lehet az ausztráli
számára is. Na, hát ez egy nagyon érdekes szerete. Megint csak a világnak köszönjük, hogy hallhattunk róla részleteket. Jó munkát, Boton!
Nektek is, hallgatóknak is. Sziasztok!
Köszi, szervusz!